hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ahogy ígértem, már is egy sokakat érintő kérdéssel folytatjuk a hétvégi menetrendet. Az építőipar helyzetét is jelentősen befolyásolja a világszerte jelentkező koronavírus járvány. Ha két hónapnál hosszabb ideig áll az építőipar, az már éves szintű lemaradást fog eredményezni az ágazatban. Erről az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke beszélt. Kolyi László hozzátette, egyelőre megjósolhatatlanok a járvány hatásai a szektorra. Nézve. A szakember fontosnak tartja, hogy az építőiparban jelentős az élő munka, amit nem lehet otthoni munkavégzésre átszervezni. Amennyiben a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, akkor a kormányzat kénytelen lesz az építőipart segítő rendelkezéseket hozni. Kolyi Lászlót Péler András kérdezte a részletekről.
Hát itt a januári adatban még talán nem érződik a koronavírus hatása, viszont mégis csökkenés láthatunk, mi lehetett ennek az oka így az év elején.
A 2,5%-os csökkenést, ha még ilyen szezonális tényezőkkel kiigazítja a KSH, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinten tartás van, tehát január hónaptól még nem kell megijedni, az évhozban is körülbelül ilyen termelési értéket prognosztizáltunk. Az építésgazdaságot április hónaptól fogja súlyosan utolérni a koronavírus, és ennek a hatása viszont még beláthatatlan.
Tehát akkor egyszerűen nem lehet azt úgy nagyjából megsatszolni, hogy mekkora visszaesésre számíthatunk áprilistól.
A visszaesésre prognózisunk nincsen, vannak sajátosságai az ágazatnak. Jelenleg azt lehet érezni, hogy különösebb kárt, kiesést még nem okozott ez a járvány. Alapanyagok beszerzésénél, ami olasz relációból jön, ott vannak akadozások, tehát csempe, burkolóanyagok, ragasztók, fugázóanyagok, szigetelőanyagok. A cégek nagyon sok intézkedést megtettek, mert hogy nekünk arra kell számítani, hogy mivel magas élőmunka igényű az építőipar, ha tovább szélesedik a járvány, akkor komoly problémákat okozhat, annál is inkább, mert az építőipar ugye nem tud otthonról munkát végezni, és egymásra épülő folyamatok vannak, tehát mindenképp termelés kiesésre, lassulásra, leállásokra számítunk, ami áprilistól várható. Ráadásul az építőanyag kereskedések nincsenek online árubeszerzésre többségében felkészülve, tehát itt is akadozás lehet. Valójában óvatosabbak az építőipari cégek újabb munkák fölvállalásánál, mert nem tudják, hogy milyen munkaerővel lehet majd végrehajtani. Be fog lassulni, és abban az esetben nagy valószínűséggel az építésgazdaság területén is kormányzati beavatkozásokra lesz szükség. Alapvetően úgy gondoljuk, hogy a megrendelő meg a vállalkozó közösen kell, hogy viselje a vírus járványnak a következményeit, de ott, ahol maga a kormányzat a megrendelő, neki is viselnie kell, és nagy valószínűséggel szerződésmódosításokra lesz szükség. Jelenleg a javaslataink között még az van, hogy jóval nagyobb jogi iránymutatásra lenne szükség a foglalkoztatás területén, hogy hogyan lehet ezt jogszerűen majd kezelni, ha nem tud a dolgozó bejönni, vagy éppenséggel nem lehet fogadni az ő munkáját, mert le kell állítani kivitelezéseket.
A kedvezményes 5%-os áfa az építőiparban még egy kicsit ki tud nyúlni úgy, hogyha még az időben bejelentett és időben befejezett építkezések tekintetében még lehet az 5%-kal számolni, viszont hogyha itt gyakorlatilag megáll az építőipar és nem fognak elkészülni az épületek, az építmények, akkor lehet azzal számolni, hogy a kormányzat mondjuk engedni fog a határidőből kicsúszott épületekkel, és azt mondja, hogy még ők is a különleges helyzetre vonatkozóan megkapják az 5%-os áfa kedvezményt.
Jelenleg körülbelül 15 ezer olyan lakás van kivitelezés alatt, amit még 100%-kal kezdtünk el, és annyival is fejezhetjük be, de 2023. december 31-ig van lehetőség 5%-os forgalmi adóval befejezni, és a vevőnek birtokba adni ezeket a létesítményeket. Tehát ezen a területen a járvány reményeink szerint nem hoz olyan változást, hogy ez a lakás szám csökkenne, vagy problémákat okozna, és alapvetően a szerződés módosítások nyilván nem lesznek akkorák, hogy 2023. december 31-ig kelljen módosítani, de hát meglátjuk, senki sem látja, hogy a járványnak milyen lefutása lesz és kihatása az élő munkaigényes építési ágazatra.
A januári adat szerint a megkötött új szerződések volumene még több mint 8%-kal tudott emelkedni. Mire lehet számítani? Ez az adat fog-e még javulni, vagy itt gyakorlatilag most az új szerződésekben is csökkenésre kell számítani?
Nagyon sok a bizonytalan pont. Egyrészt a miniszterelnök úr bejelentette, hogy a 2020-as meg 21-es költségvetést át kell dolgozni. Nem látjuk, hogy ez az építési beruházási célra fordított összegeket mennyiben fogja befolyásolni. Nem látjuk, hogy a koronavírusnak ténylegesen milyen lesz a hatása jelen pillanatban. Szerződések megkötését, visszafogó hatását már érezzük, és nem lehet azt se tudni, hogy milyen bizalomerősítő intézkedéseket tud a kormány ilyen helyzetben a befektetők irányába és a lakosság irányában meghozni.
Gyakorlatilag ez a bizonytalan helyzet meddig tartható az építőiparnak a, hát mondjuk úgy, hogy szinten tartása itt a bizonytalan helyzetben, mikor lenne szükség már tényleg konkrét döntésekre, hogy úgy a kivitelezők, úgy a munkáltatók, hogy mindenki gyakorlatilag készen állhasson az esetleges változásokra.
Másfél-két hónaptól hosszabb termeléscsökkenés járó időszakot egy éven belül nem lehet behozni. Tehát, hogyha itt május közepétől tovább tart a koronavírussal kapcsolatos bizonytalanság, az nagyon súlyosan mínuszos irányba érinti az építőiparnak a számait.
Az elmúlt percekben Kolyi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És érdemes arról is szót ejteni, hogy most derült ki, mennyire alkalmas a jelenlegi oktatási struktúra a digitális átállásra a járvány miatt. Hétfő volt az első nap, de a héten néhány napnak még el kellett telnie, ameddig az egyes iskolák pedagógusok megtalálták azokat a platformokat, amelyen keresztül meg lehet oldani a távoktatást. Az egyik ilyen lehetőség az úgynevezett okosdoboz.hu. Ez elsősorban a számunkérésben segít nagyot, ráadásul színes, vidám formátumban. A rendszert üzemeltető Viszper Kft. Ügyvezetőjét, Szűcs Dórát, Szűcs Péter kérdezte a héten a részletekről, a névazonosság egyébként puszta véletlen.
Az oktatási rendszer éles próba előtt, mindenki azon gondolkodik, hogyan oldja meg, különös tekintettel az általános iskolákban, talán ott nagyobb szerintem ennek a nehézsége, a távoktatást. Rengeteg szervezet, rengeteg megoldás jelentkezik, a többi között az okosdoboz is. Mit kell erről tudni, mi ez a rendszer?
Az okosdoboz nem egy fiatal rendszer. Ezt az oldalt mi 2011-ben kezdtük el fejleszteni, hosszú-hosszú folyamaton ment át. Lényegében ez egy digitális feladatgyűjtemény, online feladatgyűjtemény, és nem csak általános iskolás, hanem középiskolás gyerekeknek is. Az oldalt, ahogy most elérhető, 2016. szeptemberében tettük elérhetővé a nagy közönségnek, és lényegében az ország szinte minden iskolájából eddig is használták, de az elmúlt három vagy pár napban olyan hihetetlen ugrást látunk a felhasználásban, hogy ezt érdemes majd egy kicsit elemezni.
Most nyilván a diákok eddig is használták, azt olvasom, hogy nagyjából 250 000 gyerek már eddig is ismerkedett ezzel a rendszerrel. A tanárok mennyire ismerik, mert hiszen az ő oldalukról lesz most nagy kihívás.
Ismerik, vagy úgy gondoltuk, hogy ismerték. Péntekig ugye az iskola zárások bejelentéséig is már közel 8000 pedagógus regisztrált az oldalon, ami nem kevés, én azt gondolom. És ahogy a statisztikákat néztük, lényegében le van fedve az egész ország minden iskolából, de sporadikusan használták a pedagógusok. Ami most történt a hétvégén, azon kívül, hogy sokszorosára nőtt a felhasználószám, hogy a két nap alatt közel 3000 pedagógus regisztrált az oldalon, és úgy tűnik, hogy kezdik egyre inkább beilleszteni, vagy próbálják most ugye beilleszteni a munkájukba. Ami jó az okosdobozon, hogy ezek játékos feladatok, grafikus játékos feladatok, lényegében a Nemzeti Alaptanterv összes témaköréhez kapcsolódóan van feladatunk. 10 000 grafikus feladat volt az elmúlt hőtig, aztán a Matehetszel együttműködésben mi 2015-ben egy nagy tehetséggondozó projekten részt vettünk, és ők most felajánlottak további 3000 feladatot, amit eddig az ő oldalukról lehetett elérni. hogy felrakhattuk az okos dobozra is. Tehát jelenleg 13 ezer feladattal, 160 oktató videóval és kognitív gondolkodásképességfejlesztő játékkal tudjuk segíteni a pedagógusoknak a munkáját tartalmi oldalról.
Legyünk pragmatikusak, ha most hallgat minket egy pedagógus, aki esetleg még nem regisztrált, ő hogy tudja felhasználni ezt most az osztályában, ezt a dolgot?
Kétféleképpen lehet. Egyrészt ugye kioszthatja a gyerekeknek otthoni egyéni, ezek gyakorló feladatok, tehát a tananyagot nem tudja ezen megtanulni a diák, de ki tudja osztani, vagy tud szólni, hogy otthon gyakoroljon. De ha pedagógus regisztrál az oldalra, lényegében egy tanármodult ér el, amin keresztül ő az oldalon regisztrált diákoknak feladatsorokat állíthat össze, dolgozatokat oszthat ki. Mi ezt dolgozatoknak hívjuk, de hát itt igazából
egy gyakorló feladatokról van szó.
Gyakorló feladat, vagy számonkérés lehet, amit a rendszer másként valós időben látja a pedagógus a gyereknek az erőrehaladását és az eredményeit is. Tehát azon kívül, hogy ez egy gyakorló oldal, én azt gondolom, hogy mert én ahogy látom, én most nagyon sok ilyen tanári fórumban benne voltam, itt a hétvégén próbáltunk támogatást adni a pedagógusoknak, hogy a legnagyobb próbatétel most az, hogy hogyan kérik számon a tudását a gyerekeknek. Mert ugye azt ki lehet osztani, hogy x-edik fejezetet tanuljon meg bármilyen könyvből, de hogy ezt valóban megtette, ugye a számonkérés egy fontos kérdés. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy változás lesz most az okosdoboz felhasználásában, hogy a pedagógusok tudatosan itt is ki tudnak osztani feladatokat, és ellenőrizni tudják a gyerekeknek a tudását.
Ehhez az kell, hogy a pedagógus is regisztráljon, meg gondolom az osztály minden tagja.
Igen. Igen. Ez egy feladat, ezt ugye mi próbáljuk, nem tudjuk másképpen, ezt próbáljuk támogatni. Nagyon sok kérdés jön, lényegében 0-24-ben itt vagyunk a kollégáimmal a gép környékén, és próbáljuk segíteni a pedagógusokat. Most van egy módszertani kézikönyvünk, ami nem csak a tanármodul használatáról, hanem az egész felhasználásáról szól. Ezt most még inkább előtérbe helyezzük. Kiraktuk a pedagógusoknak, ingyenesen elérhető, most a beszélgetés után fogunk a kollégáimmal egyeztetni, hogy ilyen kis egyszerű oktató videókat készítünk, hogy hova kattintson az oldalon, hogyan csinálja, ezt fogjuk kirakni, tehát próbáljuk az oldal használatát támogatni.
Hogyha valaki erre rá megy és regisztrál pedagógusként, akkor mennyi idő még úgy megszokja ezt, tehát mint egy-két nap alatt ezt meg tudja tanulni ezt az egész rendszert?
Hát én azt gondolom, hogy igen. Az a pedagógus, aki amúgy is használ digitális eszközöket, azt gondolom, hogy igen, de a többiek is. Csak mondanék egy érdekességet máskülönben, mert a gépem előtt ülök, hogy mennyire szerintem már most használják a pedagógusok. Péntekig nekünk a napi felhasználó szám az hát olyan 7-8 ezer volt. Tegnap és tegnap előtti napon szombaton 50 ezeren használták az oldalt, tegnap 40 ezeren, és most fél 11-kor már több mint 11 ezeren használták, és ez azt gondolom, hogy ezt pedagógusok irányításával használják a gyerekek.
Néhány nap is még tovább pöröghet magyarul, mert nyilván azért többféle megoldás közül is most választaniuk kell a tanároknak, ezen kívül is van más.
Ez azt jelenti,
hogy akkor gyakorlatilag mindenképpen már működik valamelyest az online oktatás.
Hát ezeket a számok, ezek a döbbenetes számok, ezek ezt mutatják. Mi azt gondoltuk máskülönben, hogy a hétvégén ugye mindenki érdeklődik, mindenki nézi, hogy mi van, de azok a számok, amiket most reggel látok, az azt mutatja, hogy használják a tanuláshoz a gyerekek és a pedagógusok ezt az oldalt is.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És már is egy előremutató probléma, illetve kérdéskörrel folytatjuk a hétvégi menetrendet. Érdemes úgy tervezni, hogy lesznek nyári gyerektáborok. Ezt prognosztizálja a táborfigyelő portál vezetője. Tóth Béla elmondta, természetesen a jelenlegi helyzetben kevesen tervezik a nyári programokat, de fontosnak tartja, hogy ha tavasszal nem lesznek jelentkezők a táborokba, akkor valószínűleg meg sem fogják tartani őket. Az elmaradó táborok viszont jelentős problémát okozhatnak a szülőknek, ha júliusra mérséklődik a vírusveszély, és a munkába visszatérő szülők nem tudják majd táborokkal megoldani a felügyeletet. Tóth Béla hozzátette, amennyiben az operatív törzs vagy a kormányzat nem tiltja meg a táborok megszervezését, akkor meg fogják tartani ezeket a programokat. Péller András interjúja következik.
Talán sok szülő most úgy számol, hogy nem számít a gyermektáborokra, viszont ennek jelentős hátrányai lehetnek, hiszen hogyha jól tudom, kellő mennyiségű jelentkező nincsen meg, akkor lehetséges, hogy el se indulnak a táborok.
Így van. Itt most tudom, hogy ebben az időszakban, amit most élünk, most hirtelen a szülőknek a legkisebb gondja és nagyobb annál, hogy mi lesz a nyáron. Viszont muszáj felhívni erre a figyelmet, ugyanis egyrészt, hogyha most nem jelentkezünk a nyári táborokba, akkor onnantól kezdve a tábor szervező azt fogja látni, hogy nincsenek jelentkezések, nem olyan tábor is, nem valósítható meg a tábor, hanem egyáltalán nincs értelme megvalósítani, mert nincsenek gyerekek. Innentől kezdve ezek nem fognak elindulni, és hogyha minden jól megy, és a szakemberek, mi bízunk a munkájukban nagyon jól, és sikerül ezt a járványt az elkövetkező 2-3 hónapban visszaszorítani, illetve semlegesíteni, akkor onnantól kezdve a nyári időszakban azt tapasztalhatja a kedves szülő, hogy valóban nem kéne a gyermekemet, mert dolgozni menni kell, viszont nem tudom hova, mert nincsenek táborok. Ami fontos a jelentkezésekkel kapcsolatban, hogy a már megtörtént jelentkezések esetében is, illetve az ezt követő jelentkezésekben is az egyértelműen igaz, hogy minden előleget, amit a szülők befizetnek, azaz a szülők részére visszajár, abban az esetben, hogy a központi utasításra mondjuk nem lehet tábort tartani, vagy mondjuk esetleg a tanév hosszabb lenne, hogyha a legrosszabb forgatókönyv megvalósulnak meg. Úgyhogy ilyen szempontból kvázi kockázata a szülőnek nincs, vagy nagyon-nagyon minimális. Viszont az a kockázat az fennáll, hogyha nem jelentkezünk, akkor biztos, hogy nem lesznek táborok, és innentől kezdve viszont a nyáron nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülhetünk, vírus ide, vírus oda.
Ugye márciusnak a közepe van, ilyenkor talán már lehet látni számszerű adatokat arról, hogy mekkora jelentkezési arány, mit mondhatunk, már most látszik, hogy nem igazán jelentkeznek a szülők a táboroztatásra?
Ez érdekesen indult, mert hogy a tavalyi évhez képest majdnem másfélszeres jelentkezési hullám volt februárban, illetve január végén, amikor még ugye ezek a amikor még Európában nem igazán volt jelen ez a vírus, úgyhogy nagyon úgy készültünk, hogy a tavalyi rekordévet is meg fogjuk dönteni, szóval még több gyermek fog táborozni az idei esztendőben, és az elmúlt két hét az, ami igazából egy nagyon komoly visszaesést okozott ezekben a jelentkezésekben. Ez is gondoltuk, hogy akkor tegyük tisztába, mind a táborszervezők is legyenek tisztában azzal, hogy az ezek visszajárnak, mind a szülők is, és innentől kezdve tudom, hogy nagyon nehéz a helyzet, de most, amikor ugye otthon kell lenni a gyermekkel, most tapasztaljuk meg, hogy mennyire nehéz is lesz az elkövetkező egy-két hét, vagy esetleg több. Gondoljunk bele, hogy a nyári 11 hét alatt ugyanezt a dolgot meg kell tudni oldani, független attól, hogy van-e vírus, vagy nincsen. Innentől kezdve a táboroknak a jelentősége az nagyon-nagyon magas, és nagyon fontos lenne, hogy tudjunk táborokat szervezni, ehhez viszont kell, hogy mi szülőként jelezzük azt, hogy a gyermekünket szeretnénk táboroztatni, válasszunk is tábort, és foglaljuk is le a gyermek helyét. Nálunk a táborfigyelőnél több mint 500 tábortudós érhető már el, úgyhogy van miből választani, viszont ahhoz, hogy ez maradjon is így, ahhoz muszáj, hogy továbbra is jelentkezzenek a szülők, és lássák a táborszervezők, hogy van értelme ezzel foglalkozni, és a szünetet lefedni.
Egyébként az ilyen táboroknál milyen egészségügyi intézkedésekkel szoktak készülni, úgy általános esetben, hogyha éppen nincsen semmiféle ilyen helyzet, és azokban az esetekben is, amikor ugye hát számolni kell az, hogy lehetséges, hogy még kitolódik a koronavírusnak a hatása még a nyári időszakra is.
Amit fontos tudni, és azt sokszor nem tudják a kedves szülők, de ettől függetlenül így van, hogy a táboroknak az egészségügyi intézkedési tervének része az, hogy a tisztiorvosi szolgálat helyileg illetékes szervénél be kell jelenteni a táborokat. Vagyis pontosan tudnia kell a hatóságnak arról, hogy az adott helyszínen tábort szerveznek. Ez független a mostani helyzettől, ez eddig is így volt, és ezután is így lesz, pont azért, hogy ha nincs is koronavírus járvány, akkor is biztonságban legyenek a gyermekek. Sok helyen van tábororvos, illetve ahol nincs is, ott közvetlen kapcsolat van a gyermek házi orvosi ügyelettel, ami a környéken van, illetve ugyanúgy változatlan előírás, hogy a táborok beteg gyerekeket nem fogadhatnak. Jelenleg a szabályozás szerint kötelező a szülői nyilatkozatot bekérniük a táboroknak, hogy egészséges a gyermek, viszont ilyen időszakban, amikor ahogy most vagyunk, előfordulhat, hogy orvosi igazolást is kötelezővé tesznek a táborok, szóval az alapszabály mellé plusz igazolást kérnek be orvosi igazolás formájában. Ezt megtehetik, ezzel nincs is semmi probléma, én azt gondolom, úgyhogy amennyire lehet, annyira már most is az látszik, hogy ugye ilyen egészségügyi területen abszolút rendben lesznek a gyermektáborok. Bízunk benne, hogy nem lesz akadálya annak, hogy ezeket meg is rendezzék, akár a vírus kapcsán, akár jelentkezések megindulása kapcsán.
Honnantól lehet azzal számolni, hogy elindul a táboroknak a lemondása, hogyha a legrosszabb forgatókönyv szerint számolunk? A szülőknek mikor érdemes jobban figyelni a híradásokat, hogy tudják, hogy sajnos a gyermek ezen a nyáron nem valószínű, hogy eljut táborba?
Ugye ami a lényeg, hogy ugye még a beszélgetésünk elején említette, hogy tavasz vége fele ugye szervezik már a táborokat, ez sokkal-sokkal korábban megtörténik. Gyakorlatilag a táboroknak, ezért is van ennyi tábor már kiírva a táborfigyelőn, a döntő többsége az már kész programmal áll, kész helyszínnel és mindennel. Innentől kezdve a táborok külön-külön tudják azt eldönteni, mondjuk egy ottalvos tábornál, ahol mondjuk helyszínt bérelnek, ott milyen határidővel tudják azt ők visszamondani, hogyha azt látják, hogy nincsenek jelentkezések. Hogyha vannak jelentkezések, akkor csak is kizárólag az operatív törzstől érkező, illetve a kormányzattól érkező tiltás az, ami miatt a táborokat esetleg nem szervezik meg, vagy későbbi turnusra teszik át. Ezt majd meglátjuk, bízunk benne, hogy az nem valósul meg. Még 3 hónapunk van a vakáció kezdetéig, addigra remélhetőleg megfékezik a vírus terjedését, és nem lesz akadálya a táborok megszervezésének.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.